Márton vagyok, üdvözlet mindenkinek. Valószínűség szerintás egyen vagyunk, remélem mindenki ezt jól gondolja. Van egy e-mail címe a balázsmat@bme.hu, ezt viszonylag rendszeresen olvasom, lehet nekem e-mailt küldeni. Van ennek a tárgynak egy honlapja, és talán ez a legfontosabb a táblán. www.mat.bme.hu/tilde-balazs/vs1, mint valszám, egy rövidítés. Ezen a honlapon egy csomó minden van, fönt vannak a követelmények, fönt van egy ütemterv, itt lesznek fönt a házi feladatok, az első adag az már ma este, és itt vannak fönt a, van fönt jegyzet, van fönt normális elosztás, tehát egy csomó minden van, érdemes mindenkinek nézegetnie, később lesz link a gyakorlatok honlapjára is már meglesznek. Van nekem egy fogadóórám keddenként 13-ra, 15-től 14 óráig a szobámban, ami a H5. emelet 503A, és lesz 3 gyakorlat ehhez a tárgyhoz. Van, aki még úgy tudta, hogy 4, sajnos a keddi nem indult el létszámhiány miatt, úgyhogy 3 gyakorlat lesz hétfőn, tehát ma van 2-től 4-ig az első, H61-ben, ez Komjáti Júlia tartja, szerdán déltől 2-ig van a másik, Z105, Tóth Imre Péter, csütörtökön déltől 2-ig a H46-ban megint van egy gyakorlat, Komjáti Júlia tartja. Ez a 3 gyakorlatunk van, a keddi az nincsen, tehát aki keddre van jelentkezve, az át kell, hogy menjen valamelyikbe ezek közül. Sajnos a keddit nem tudtuk elindítani. Na most, az a megtiszteltetésért, hogy erről az előadás sorozatról videófelvétel fog készülni, aminek én nagyon örülök, életem nem csináltam ilyet, ellenben azt gondolom, hogy az élő előadás nem helyettesíti teljességgel. Tehát én mindenkinek javaslom továbbra is, hogy járjon be. Van egy jegyzet is, mint mondtam a honlapon, az sem helyettesíti, sem az előadás, sem a gyakorlatot. Ez egy segédeszköz, a videó is egy segédeszköz, aminek nagyon örülök, de én azt gondolom, hogy az előadás és a gyakorlat az fontos. A gyakorlaton hivatalos jelenléti követelmény is van, az előadáson nincsen természetesen. A gyakorlaton jelenléti követelmény az 75%, tehát ott kell lenni a gyakorlatok 75%-án. Ezt regisztrálni fogjuk, mérni fogjuk, ez a szabály. Vannak még egyéb követelmények a tárgyban. A fél év során lesz 12 darab házi feladat kiadva. Ezek hetente lesznek kiadva körülbelül. Az első az már ma este föl fog kerülni a honlapra. A honlapon lesznek ezek mindig megjelenítve. A honlapon van egy részletes ütemterv. A részletes ütemtervben vastagon van egy ilyen kis szögletes rész, hogy HF1 például. Az azt jelenti, hogy az első házi feladatnak azon a gyakorlaton van a leadási határideje, méghozzá a gyakorlat elején. Jó, tehát amikor elkezdődik a gyakorlat, megfelelő ütemtervben ott van a jobb alsó sarokban egy kis HF1 vagy HF2 vagy valami, annak a házi feladatnak ott van akkor a leadási határideje. Minden házi feladat 10 pontos lesz, plusz néha lesz még bónusz feladat a 10 ponton felül, ebből lesz 12 darab, ez összesen elérhető 120 pont plusz bónusz, minimum 84 pontnyit be kell adni, tehát nem kell annyit elérni, bár nem rossz, de be kell adni. Ez azt jelenti, hogy 84 pontnyi feladattal próbálkozni kell érdemben, tehát legalább egy értelmes mondatot oda kell írni a megoldásban, jó? Hogy lássuk, hogy úgy foglalkozott mindenki házi feladattal. Elérni hivatalosan nem kell semennyit, de természetesen aki túl kevés pontot ér el, az a végén nem fog jó jegyet kapni, vagy akár elégtelent is kaphat, de hivatalosan minimum követelmény azon kívül, hogy be kell adni 84 pontnyit, nem muszáj elérni, csak annyival kell próbálkozni, nincsen. Lesz 2 darab ZH 6. héten, illetve a 12. héten mind a 2 90 pont ér, ezeken viszont darabonként 36 pontot el kell érni legalább. Mind a 2 ZH pótolható, lesz egy pótlási héten, a 14. héten lesz egy pótlás, bármelyik ZH pótolható, függetlenül attól, hogy lett megírva. A pótlási héten megint lesz egy pótlás, ott is mindentől függetlenül bármelyik ZH pótolható, mindig az utolsó eredmény számít. Tehát megtehetem azt, hogy az első ZH-t pótolom 14. héten, utána még egyszer pótlom a pótlási héten, de akkor a pótlási heti eredmény fog számítani, még akkor is, ha véletlenül rosszabbul sikerül, mint a korábbiak. Jó? Tehát lehet bármelyiket pótolni, lehet egyiket pótolni, másikat pótolni a 14. héten, illetve a pótlás héten. Ebből így összesen el lehet érni a bónuszpontokat nem számolva 300 pontot. Matematikusoknál ebből a 300 pontból lesz egy fél évközi jegy, akit érdekelnek a ponthatárok, fönn vannak a honlapon teljesen átlagos ponthatárok. Lesz vizsga, szintén 300 pontért, matematikusoknál ebből a vizsgából lesz egy vizsgajegy, teljesen függetlenül, természetesen annak, akinek a fél éve sikerült, tehát legalább elégséges szerzett. Fizikusoknál lesz ugye 300 pont összesen ZH-ból és házi feladatból, lesz szintén ugyanaz a vizsga 300 pontért, a kettőt összeadjuk, és összesen 600 pontból lesz egy darab jegy az egész fél évre. Jó? Tehát röviden ez a koncepció. Azt szeretném kérni, hogyha bármikor, bárkinek kérdése, problémája van, akár a gyakorlatvezetőket, akár engem keressen meg fogadóórában vagy e-mailen, és még egyszer mondanám, hogy a honlapon van részletes ütemterv, a részletes ütemtervben szerepelnek a házi feladat leadási határidők, általában amit föladunk, következő heti gyakorlatra kell majd leadni. Igen. A vizsga írásbeli lesz. Írásbeli lesz, ekkor a hallgatói létszámnál ezt máshogy nem nagyon tudjuk megoldani. Jó. Valószínűségszámításról szeretnék pár szót beszélni így előjáróban, aztán persze majd többet. Én azt gondolom, hogy valószínűségszámítás szép. Egyrészt azért szép, mert egy csomó mindennek a középpontjában van. Matematika alapvetően, de fizikai valódi jelenségekkel foglalkozik, használják fizikusok, használják szociológusok, biológusok, egyéb társadalomtudományok, közgazdaságtan, nagyon sokféle felhasználási területe van, az életből jönnek a dolgok. Tehát abszolút nem egy absztrakt elvont elmélet, nagyon szép matematikája van, de mindig valahogy az élettel van kölcsönhatás, úgyhogy ezért nagyon szép. Nehéz is pont ezért, furcsa, absztrakt dolgokat kell összekötni való világból jövő dolgokkal, jelenségekkel, és sosem könnyű. És ami a legfurcsább valószínűségszámításban, főleg az elején, úgy fog tűnni, hogy könnyű. Úgy fog tűnni, hogy én ezt tudom, hogy kell megcsinálni, tudom, hogy kell összeszámolni, el kell osztani a kettőt, már is megvan a valószínűség, így teljesen logikus, és aztán jön belőle egy rossz eredmény. Ugyanis könnyűnek látszik, de sokszor el lehet tévedni, nagyon könnyen tévútra lehet menni a valószínűségszámításban. Úgyhogy én mindenkitől azt szeretném kérni, hogy amikor egy feladatot megold meg, amikor valószínűségszámításra foglalkozik, akkor gondolja végig szépen lépésről lépésre, hogy hogy is kell ezt megcsinálni, hogy ez így van, az úgy van, ilyen lépés, olyan lépés. Tényleg jól gondolom, nem mentem el egy tévútra, nem csináltam, nem hasonlítottam össze egyik dolgot egy teljesen másfajta dologgal, ez szokott lenni egy tipikus probléma. Tehát ami úgy tűnik, hogy könnyű és logikus és magától értetődő, az nem biztos, hogy úgy is van. Úgyhogy mindenkit arra szeretnék kérni, hogy figyeljen előadáson, gyakorlaton, és mindig kérdezze meg magától még egyszer, hogy ezt akkor tényleg így kell-e, ha jó dolgot csinálom, ha jól osztom el, akkor is, amikor úgy néz ki, hogy tényleg így kell csinálni, és milyen egyszerű, lehet, hogy nem úgy kell csinálni. Na most, valószínűségszámítást akkor kezdjük el tényleg. Ha valakinek bármi kérdése van, akár ezzel kapcsolatban, akár később, akkor kérdezzem. Ha nincs kérdés, akkor viszont a valószínűségszámítás alap kiinduló pontja az, hogy kísérleteket végzünk. Kísérletet végzünk. És a kísérletnek véletlen kimenete van. Véletlen kimenettel. Jó? Fogunk definiálni valamit, amit úgy hívnak, hogy valószínűségi mező. Valószínűségi mezőt én nagy omegával fogom jelölni, és lényegében ez egy halmaz lesz. Ez egy halmaz lesz, tehát a matematikai modellje a kísérletemnek egy halmaz, és ez lesz, amit úgy fogok hívni, hogy a lehetséges kimenetelek halmaza. És már is itt van az első dolog, ami fontos a valószínűségszámításban, és könnyű eltévedni. Megtalálni ezt a halmazat adott problémánál fél siker. A hibás feladatok egy jelentős része ott hibás, hogy ez rosszul van felírva. Mindjárt látunk egyszerű példákat, ahol tényleg azt gondolja az ember, hogy mennyire egyszerű, és sokszor tényleg nagyon egyszerű ezt megtalálni, de az a legfontosabb és az egyik fő dolog, hogy ezt helyesen találjuk meg. Na most, esemény az első körben a valószínűségi mezőnek egy része lesz. Tehát ő is egy halmaz, egy részhalmaz a valószínűségi mezőnek. Mindjárt fogok mutatni konkrét példákat, és akkor világos lesz, hogy miről van szó. Ide azért zárójelbe hagyták egy megjegyzést, nem tudom ki mennyire hallott mértékelméletről. Ennek az E-nek mérhető halmaznak kell lenni. Tehát benne kell lenni valamiben, amit úgy hívunk, hogy szigma algebra, aki ezt nem hallotta, ne törődjön vele, ez nem nagyon fog előkerülni nálunk, csak a teljesség kedvéért. lényegében minden értelmes esemény, ha van egy valószínűségi mezőnk, valami feladatunk van, lényegében minden értelmes esemény nekünk jó lesz. Tehát minden értelmes részhalmaz az jó lesz. Nagyon beteg példákat lehet konstruálni, amikor nem mérhető az E, és akkor nem tudunk igazán mit mondani, de értelmes kérdésekre értelmes válaszokat fogadni a valószínűségszámítás. Jó. Most szeretnék itt elkezdeni egy hosszú példát, hogy lássuk, hogy miféle dolgokkal lehet foglalkozni ebben az egész rendszerben. A bal szélére fogok mondani egy kísérletet, aztán egy kicsit arrébb meg fogom mondani, hogy mi egy jó eseménytér ez a kísérlethez, és aztán fogok példaeseményeket ide fölírni, példaesemények, amiket majd ezzel fogunk jelölni. És akkor az első kísérlet az legyen az, hogy van egy lóverseny 7 lóval. És a 7 lovat az egyszerűség kedvére elnevezzük 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nek. Jó? És hát mire vagyok én kíváncsi? Hát futnak ezek a lovak, és befutnak, és a kérdés persze az, hogy milyen sorrendben futnak be. Úgyhogy az omega eseménytér az az lesz, hogy az a 7 lónak magyarul az 1, 2, stb. 7 halmaznak. Veszem az összes lehetséges sorrendjét, amit kicsit szebb szóval permutációnak mondunk. Tehát ennek a halmaznak a permutációi. Jó, tehát az eseménytér a 7 1-től 7-ig számoknak a permutációi. Ez egy halmaz. Jó? Megkérdezek valakit általában, hogy lóverseny 7 lóval mi az eseménytér? A tipikus válasz az, hogy 7 faktoriális. A 7 faktoriális az egy szám, az nem egy halmaz. Milyen szám? Hát természetesen ennek az omegának a mérete. De a jó válasz arra, hogy mi az eseménytér, az az, hogy a 7 1-től 7-ig számoknak a permutációi ebben az esetben. Jó? És van belőlük 7 faktoriális darab. Na most egy eseményt mondok itt, példa esemény, az 5, 2, stb. Vel kezdődő permutációk. Tehát egy esemény az 5-2-vel ebben a sorrendben kezdődő permutációk. Ez is egy halmaz része az omegának. Most élő nyelven ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogy az 5-ös ló nyer, és a 2-es ló a második. Jó, ez egy esemény. Ez előfordulhat. Jó, mondok egy másik egyszerű kísérletet, ez még egyszerűbb lesz. Esik-e délután? Ez egy nagyon egyszerű kísérlet, két lehetőség van, az, hogy esik, meg az, hogy nem esik. Jó? És akkor persze egy esemény, az, hogy igen, esik. Jó, ez csak egy ilyen egyszerű. Úgy tűnik, hogy lesznek ilyen holt idők ezen az előadáson. Következő kísérlet, amit fel akarok ide írni, az az, hogy fogunk két érmét, fogunk két érmét, és dobunk mind a két érmével. Tehát kísérlet, két érmével dobunk. Az eseménytér micsoda ebben az esetben? Hát a két érmét különbözőnek nézem, akkor az eseményterem az, hogy az első érmemi és a második érmemi. Egy lehetséges kimenetel, hogy az első érme fej és a második érme is fej. Egy másik lehetséges kimenetel, hogy az első érme fej, a második írás. Harmadik lehetséges kimenetel, hogy az első írás, a második fej, és az utolsó, hogy mind a kettő írás. Jó? Na most... Ilyen görbe zárójelbe írtam, ez azt akarja jelenteni, hogy ezek rendezett párok, tehát az FI az nem ugyanaz, mint az IF. Ez az esemény az, hogy az első fej a második írás, ez meg az, hogy az első írás második fej. Jó? Egy eseményt mondjunk, mi az esemény ebben? Példaesemény. Legyen a példaesemény az, hogy fej írás és írás fej. Ez egy részhalmaz az omegának. És ezt meg lehet ezt is szépen fogalmazni szóban. Ez szóban azt jelenti, hogy a két érme különböző oldalára esett. Két érme különböző. És hát mindenki azt gondolja, hogy tényleg ezek nagyon egyszerű példák, és valóban nagyon egyszerű példák, de ez szemünk előtt kell legyen, hogy ilyen egyszerű esetben hogy kell eseményteret fölírni. Jó? Tehát ez mindig legyen így. Jó. Dobunk két kockával. Két kockával dobunk. Mi az eseménytér? Hát megint a kockák különbözők, akkor a két kockával dobás eseménytere az IJ párok halmaza, ahol az I is, meg a J is 1-től 6-ig megy egészek. Jó? Rendezett párok halmaza. Hány darab van belőlük? Hát az I is lehet akár 1-től 6-ig, meg a J is, akkor 36 darab van belőlük. Tehát 36 féle kimenetelen van két kocka dobásnál. Persze. Mondok egy e-eseményt. Legyen az e-esemény az, hogy 1-3, 2-2 és 3-1. Mi ez az esemény szóban? Hát mindenki látja. Az, hogy összesen 4-et dobtam. A két kockával összesen 4-et dobtam. Ez az esemény. Jó? Oké. Most akkor ide írok egy kicsit bonyolultabb eseményteret. Addig dobunk egy kockával, amíg először 6-os lesz. Amíg először 6-os dobok. Jó, addig dobok egy kockával, amíg először 6-os lesz. Lássuk, mi az eseménytér. Hát, ez már egy kicsit érdekesebb, hogy... Mi az, hogy 6-os vagy nem 6-os? Lehetnek a természetes számok, hogyha csak az érdekel, hogy hányat kell dobnom, igaz? De az is érdekel, hogy előtte mit dobtam. Így van. Tehát én azt fogom most mondani, hogy I1, I2, I3, stb. Ide azt fogom írni, hogy IN plusz 1, bocsánat, N minusz 1. Ide azt fogom írni, hogy 6, ahol az N az egy legalább egy egész, megmondja, hogy hanyatszorra dobtam 6-ost, és az I1, I2, stb. IN minusz 1, azok pedig 1 és 5 között egészek. Ezzel mindent leírtam a... Erre majd vissza fogunk térni. Ez is benne van az eseménytérben. Hát, tegyünk ide egy olyat, hogy kisebb egyenlő végtelen. Jó? Idézőjelben. Tehát elképzelhető, hogy végtelen sokszor nem dobok 6-ost. Mi ennek a valószínűsége, bár még ezt nem definiáltuk? Nulla. ez a lehetetlen esemény, majd lesz erről szó, de hivatalosan be kell vennünk az eseménytérbe, ez így van. Jó? Tehát akkor leesen az n, az végtelen is, és akkor végtelen sokszor dobok nem hatost. Jó? Oké. Mondok egy eseményt itt is. Mondok egy eseményt itt is. Legyen az e esemény az, hogy 3K6, ahol a K az 1-től 5-ig valami. Mi ez az esemény? Dobtam egy 3-ast elsőre, és 6-ost a harmadikra sikerült. És nem mondok semmit arról, hogy másodikra mit dobtam, csak azt tudom, hogy nem 6-ost. Jó? Tehát kezdtem 3-assal, és 6-ost a harmadik dobásra sikerült. Első dobás egy 3-as, és 6-ost pedig a harmadikra sikerült. Harmadikra sikerült először a 6-os. Jó? Itt is van egy ilyen esemény. Jó. Megérkezett. Na, hogy egy kicsit bonyolítsuk az életet, most szeretnék betenni k darab egyforma golyót, k darab teljesen egyforma golyót szeretnék betenni n urnába. Szeretnék k darab teljesen egyforma golyót n különböző urnába betenni. Jó? Mi az eseménytér? Na hát ez már nem annyira egyszerű. Következőt fogom mondani. Azt fogom mondani, hogy legyen az eseménytér E1, E2, stb. EN, ahol EI azok nem negatív egészek, méghozzá úgy, hogy az összegük az pontosan K. I megy 1-től N-ig, EI az pontosan K. Ez az eseménytér. Az EI megmondja, hogy az I-edik urnába hány golyó került, és mivel a golyók teljesen egyformák, nem érdekel, hogy melyik ment hova, csak az, hogy hány darab van. Erre pont ez egy jó eseménytér. Oké? Okay? Jó? Mondok egy eseményt. Mondok egy eseményt. E1, stb. EN számok, ahol az EI nagyobb egyenlő 2, és a szumma I, EI az K. Mi ez az esemény? Ez az esemény az, hogy mindegyik urnában legalább 2 golyó került. Persze, ha nincs elég golyó, akkor ez lehet, hogy lehetetlen esemény, de tegyük fel, mondjuk, hogy van elég golyom, tehát van legalább 2 golyom, akkor ez az az esemény, hogy mindegyik urnában legalább 2 golyó van. Jó? És akkor mondok még egy kísérletet. Teszünk k darab különböző golyót. Hát n darab különböző urnába. akkor lássuk, hogy mi lesz most az eseményterem. Eseménytér akkor legyen az, hogy U1, U2, stb. És most itt ez UK-ig fog menni. Méghozzá úgy, hogy az I megy 1-től K-ig, az mind lehet 1-től N-ig akármi. Mik ezek az U-k? Mik ezek az U-k? Az UI az micsoda? Így van, az UI az az, hogy az I-edik golyó melyik urnába kerül. Jó? Tehát mondjuk ez itt az az, hogy a második golyó melyik urnába megy. Az előbb ez nem volt lényeges, mert a golyók egyformák voltak, nem volt értelme azt mondani, hogy második golyó. Most van értelme azt mondani, hogy második golyó, és meg kell mondanom, hogy melyik urnába megy. Ezzel írtam le részletesen a kísérletet. Jó? Melyik nagyobb? Melyik halmaz nagyobb? Az utóbbi, mert megkülönböztettem a golyókat. Tehát itt több lehetőségem van. Ha tudom, hogy melyik golyó hova ment, abból mellékesen azt is tudom, hogy melyik urnában hány darab van, de ennél még többet is tudok. Tehát ez részletesebb. Jó? Oké. Okay. Itt is mondok egy eseményt, csak a teljesség kedvéért. Az esemény az, hogy 3-3-3-3. Csupa hármas. Mi ez az esemény? Az összes golyót a harmadik urnába raktam. Jó? Mindegyik golyó a harmadik urnába került. És akkor mondok még egy eseményt itt a végére, még egy kísérletet. Eddig, amiket láttunk, az mind olyan volt, hogy az eseményterem az véges sok volt. Volt, hogy nagy volt, ugye itt éppen törlöm le a 7 faktoriális méretű eseményteret, az nagy, de azért véges. Most mutatok egy olyat, ami... Hát nem mindegyik, mert a dobókocka, a hanyadikra dobok hatost, az már végtelen volt. De most mutatok egy olyat, ami még jobban végtelen. Egy eszköz élettartama. Egy eszköz élettartama. Veszek a boltba egy számítógépet, hány hónapig működik? Mi az eseménytér? Hát élettartam miféle szám lehet? Valós szám. Pozitív, szerencsés esetben valós szám. Ő az eseménytér. Jó? És akkor itt egy esemény. Itt egy esemény. Az 5 végtelen intervallum. Mi az esemény? Legalább 5 hónapig működött a számítógépem. Jó? Oké, most már akkor mindenkinek van egy kis érzése arról, hogy mik ezek az események, és hogy működnek. Tehát még egyszer mondom, és talán egy-két elrettentő példával sikerült meggyőzni mindenkit, hogy ez nem mindig triviális ezt megtalálni. Nagyon fontos, hogy az eseménytér a helyén legyen. Tehát jó eseménytér tartalmazza pontosan azt, amit a kísérletben elvégzünk. Ez nagyon fontos. Nem mindig egyértelmű, hogy milyen eseményteret érdemes használni. A gyakorlaton lesznek olyan példák, amikor ilyen eseménytér és olyan eseménytér is működik. Tehát előfordul, hogy többféle eseménytér is jó egy feladatra. Na most, mit lehet csinálni egy eseményekkel, meg eseménytérrel? Legyenek az E és az F események, és akkor még egyszer utoljára mondanám, hogy általános esetben, például ebben az esetben lehet olyan részhalmazokat csinálni, amiknek nincs valószínűség szerintesi értelmük, nem mérhetők. Ezekkel nem akarok foglalkozni, egyszerűen azt fogom mondani, hogy az omega részhalmazai azok mind jók és események. Itt azért a háttérben van egy kis mértékelmélet, majd mindenki, amikor oda jut, akkor majd látni fogja, hogy nem minden esemény jó, de nekünk, ami előkerül, az lényegében mindig jó lesz. Tehát legyenek E és F események, ezek részhalmazai az omegának, akkor tudom képezni az E unió F-et. Veszek két eseményt, akkor meg tudom csinálni az ő unióját. Jó? Na most próbáljuk meg kitalálni, hogy ez mit jelent. Legyen az érmés példa, érmés példa, ahol az esemény az volt, hogy a két érme különböző oldalára esett, tehát írás fej vagy fejírás, lehet, hogy fordítva soroltam föl, de az nem számít. Ez volt az esemény. És akkor most veszek egy F esemény, tehát az érmés példa ugye az volt, hogy két érme volt, írjam, hogy két érmés példa. És legyen az F egy másik eseményem, mondjuk az, hogy mind a kettő írásra esett. Hát akkor mi az unió? Hát mindenki meg tudja mondani, hogy mi az unió. Ugye az unió az, ami vagy ebben szerepel, vagy abban. Soroljuk föl. IF, FI és II. Jó, hát ez eddig nagyon szép, de mit tudok mondani arról, hogy mi történt ezekkel az eseményekkel szóban? Az E mi volt? Az E az volt, hogy a két érme különböző oldalára esett. Az F-et mindenki látja, mind a két érme írás. Az unió mit jelent? Hogyha ránézünk erre, akkor... Mit jelent? Hogy? Legalább egy írás, ez igaz, de nem ez lesz a fontos, azt ideírom a végére. Legalább egy írás. Nincs fej, igen. Mit, hogy nincs fej, az van? Nincs fej, fej, így van. De nem ez lesz igazán a fontosan, én sokkal egyszerűbb dologra akarok kilukadni. E vagy F, pontosan erre akarok kilukadni. Tehát vagy ez történik, hogy különböző, vagy az történik, hogy mind a kettő írás. Oké? Tehát ami az igazán fontos, az az, hogy E vagy F. Nem kizáró vagy, megtörténhet, hát itt konkrétan nem, de megtörténhet az, hogy mind a kettő, de E vagy F. Jó? Tehát az unió az mindig vagy. Ezt tessék nagyon jól megjegyezni. Egyszerű, rettenetesen egyszerű dolog, és megint egyszer a hibás megoldások egy jelentős része abból származik, hogy ez nincs a szemünk előtt. Tehát az unió az mindig vagy. Mi lesz a metszet? Persze nem ezeknek, mert... ezeknek is jó. Nem, ezeknek nem jó. A metszet az lesz, hogy és. Erre is akarok mutatni egy példát. Mondjuk a két kockás példát. Dobunk két kockával, és nézzük, hogy miket mutatnak a kockák. Tehát példa, a két kocka dobás. Az E esemény az volt, hogy az összeg 4. Tehát 1, 3, 2, 2, 3, 1. Legyen az F esemény az, hogy a két kocka azonos. Tehát az 1, 1, a 2, 2, a 3, 3, a 4, 4, 5, 5, 6, 6. Tehát ez az előbbi, az E az az volt, hogy az összeg 4. Ez pedig legyen az, hogy a két kocka azonos. Úgy értem, hogy azonos, hogy egyforma számot mutat. Jó? Mi a metszet? Hát mindenki látja, hogy a metszet az az, hogy 2-2. Rajtam kívül mindenki látja. És szóban ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogy igaz az, hogy az összeg 4, és az is igaz, hogy egyformán mutat a két kocka. Ez persze csak egyféleképp lehet, úgyhogy 2-2. De ami nagyon fontos, az az, hogy E és F. Tehát a metszet az azt jelenti, hogy és. Jó? Ez a másik nagyon fontos, amit tessék megjegyezni. Az unió az vagy, a metszet az meg és. Egyszerű, nyilván, de nagyon fontos. Amilyen egyszerű, olyan fontos. Jó. Próbálok még egy kis helyet itten kaparintani. Na most azt akarom megkérdezni, hogy ha van E1, E2, stb. EN eseményeim. Vannak ilyen eseményeim, akkor mi lesz az E1, Unió E2, stb. Unió EN. Ezt még úgy is szokták jelölni, és fogjuk is ezt így jelölni, hogy Unió 1-től N-ig EI. Ez szóban mit jelent? Legalább az egyik. Valamelyik, vagy legalább az egyik. Legalább az egyik EI. Jó? Tehát, ha ilyen többszörös unió van, hát a vagynak az a kicsit tágabb értelmű megfelelője az az, hogy legalább az egyik. Tehát unió azt jelenti, hogy legalább az egyik. Mi a metszet? E1 metszet, E2, stb. Metszet EN. Az micsoda? Jelölés az lesz, hogy metszet 1-től N-ig. Ezt elsősorból látni még? Jó. Metszet EI, azzal mit fog jelenteni? Mindegyik. Mindegyik EI. Jó? Tehát a metszet meg azt jelenti, hogy mindegyik. Jó. Menjünk tovább. Az, amit itt mondtam, hogy legalább az egyik és mindegyik, ez nem csak akkor fog működni, amikor véges sok ilyen eseményen van, hanem lesz nekünk néha végtelen sok eseményünk. Jó? Tehát előfordulhat az, hogy oda az N helyére beteszünk végtelent. Pontosabban hát nem írjuk ki az utolsó tagot, hanem azt mondjuk, hogy végtelen sok esemény van, végtelen darab, és akkor lehet azt mondani, hogy metszet I megy 1-től végtelenig EI, illetve unió I megy 1-től végtelenig EI. Ezzel semmi gond nem lesz. A metszet továbbra is azt fogja jelenteni, hogy az EI közül az összes, tehát mindegyik. Az unió továbbra is azt fogja jelenteni, hogy legalább egy. Tehát az, ami ide van írva, az a végtelen esetben is pont ugyanígy működni fog. Jó? Na most. Elképzelhető az, erre talán nem tudom, volt-e példa, de mindenki tud olyan példát csinálni, hogy az E metszet F az üres. Ilyen van. Üres halmaz. Bármelyik példában könnyedén tudunk ilyet csinálni, például a két... Hogy? Hát igen, hogyha legyen az F az, hogy 1-1, és akkor a metszete az összeg 4-jel az üres. Jó, tehát ilyen van. Ilyen előfordul. Ezt úgy hívjuk, hogy lehetetlen esemény. Valószínűség számításban ezt úgy hívjuk, hogy lehetetlen esemény. És akkor itt van egy nagyon kis finomság. Az előbb volt arról szó, hogy előfordulhat, hogy végtelen sokszor dobok nem hatost. Ez nem lehetetlen, csak nulla valószínűsége. Ez viszont teljesen lehetetlen. Jó, tehát itt van egy ilyen apró finomság, de ez nem fontos igazából. Ilyenkor azt mondjuk, ekkor E és F egymást kizáró események. Kizáró események. Tehát ez volt a lehetetlen, a nulla, az üres halmaz a lehetetlen esemény. E és F ilyenkor kizáró események. Itt egy megjegyzést azért hagyd tegyek zárójelben, ezt néha szokták null eseménynek is mondani, főleg Angliában, meg Amerikában. Tehát néha mondják, hogy null esemény, vagy üres esemény. Jó? Tehát ilyenkor az E és az F kizáró. És itt megint lesz egy olyan dolog, ez végig fog menni az egész valószínűség számításom. Elképzelhető az, mint ahogy láttunk példát, hogy az E és az F metszete nem üres, de nulla valószínűségű. Általában ekkor is azt mondják, hogy kizárólag az események. Tehát, hogyha a metszet nem üres, de nulla valószínűsége, akkor is azt mondják, hogy kizárólag. Ezek mind ilyen apró finomkodások, amik nem fognak nekünk gondot okozni, csak a teljesség kedvéért azért lássuk, hogy ilyen is van. Na most legyen az E egy esemény, akkor az E eseménynek én tudom venni a komplementumát, amit szokás jelölni C-vel vagy vonással. Ez az omega mínusz E, amit szokás úgy is jelölni, hogy omega ilyen visszaferde vonal E. Jó? Ez tehát a komplementum, vagy komplementer esemény. Népiesen szóval nem E. Ez a nem E. Jó? Mi az a teljes esemény, a teljes eseménytérnek mi a komplementuma? Üres halmaz, így van. Mi az üres halmaznak a komplementuma? Nehéz kérdés. Mi a komplementum komplementuma?
Önmaga.
Tehát az omega komplementuma az üres halmaz, egy esemény komplementumának a komplementuma az mindig önmaga. Jó. Na most akarok mutatni egy példát. Legyen az esemény terem most az, hogy dobok egy kockával, tehát egy, kettő, stb. 6. Egy kockának a dobása, egy kocka dobás. Jó? Legyen az E esemény az, hogy páros dobtam. Tehát 2, 4, 6. Magyarul az, hogy páros dobtam. Legyen az F esemény az, hogy 4-et dobtam. Négyet dobtam. Elég egyszerű kérdés következik. Mi a kapcsolat ennek az két halmaznak egymáshoz? Mi köze ennek a két halmaznak egymáshoz? Részhalmaz. Pontosan az F az része az E-nek. Jó, lehet rajzolni is ilyen szép ábrákat. Venn-diagramnak hívják őket. Itt az E, és itt van az F. Az F benne van az E-ben. Jó? Na most, ezen az oldalon, tehát azt látjuk, hogy az F része az E-nek. Ezen az oldalon, az idézőjeles oldalon mit látunk? Mi köze ennek a két kijelentésnek egymáshoz?
Egyik maga után mondja a másikat.
Melyik, melyiket?
Hát az E az F-et. Vagy az F az E.
Az F az E-t. Tehát F része az azt jelenti szóban, hogy F-ből következik, F-ből következik az E. Oké? Okay? F része E azt jelenti, hogy F-ből következik az E. Ez az ábrán is jól látható. Ha benne vagyok az F-ben, persze itt most az F az csak egyelemű, de hát ez most ne zavarjon senkit. Ha benne vagyok az F-ben, akkor benne vagyok az E-ben is. De fordítva nem igaz. Tehát E-ből nem következik az F. Ha páros dobtam, nem biztos, hogy 4-et dobtam, mert az is lehet, hogy 6-ot dobtam. Oké? Okay? Tehát ez is egy fontos dolog, tessék megjegyezni, ha egy halmaz része egy másiknak, mint események, akkor az azt jelenti, hogy az elsőből következik a második. Ha az első megvalósul, akkor a második is megvalósul. Mi történik akkor, hogyha egy halmaz része a másiknak, és nem szigorú tartalmazást értek ez alatt, ha nagyon precíz akarnék lenni, akkor ide kéne egy ilyet is tennem, meg ide is, de nem akarok nagyon precízkedni. Ha ezt is tudjuk, és azt is tudjuk, tehát E része F-nek, és az F része E-nek, akkor mi a helyzet? Akkor ez a kettő egyenlő. Jó. Ezek is egyszerű dolgok. Na most... A következőben akarok mutatni néhány egyszerű azonosságot halmazokkal, illetve eseményekkel. Mielőtt viszont elkezdem, azt akarom megkérdezni, hogy legyen-e szünet, vagy ne legyen szünet. Pillanat, 100 ember előtt ezt nem így kell kérdezni. Tegye föl a kezét az, aki szeretne szünetet az előadásokon. Tegye fel a kezét, aki nem szeretne szünetet az előadásokon. Jó, akkor ez meggyőző többségnek tűnik, és akkor nem lesz szünet. Tehát minden hétfői előadás 4-től 3-ig fog tartani, nem lesz szünet. Na most. Azonosságokat szeretnék mutatni. Azonosságokat szeretnék mutatni, ezek egyszerű halmazelméleti dolgok. És majd kelleni fognak nekünk később. Ugye halmazok, azok nálunk az események, tehát eseményekről beszélünk igazából. Az unióra és a metszetre vonatkoznak. Kommutativitás az első. Ha le tudom érni, kommutativitás. Ez egyszerűen azt mondja, hogy az uniót szabad így is, meg úgy is, illetve a metszetet is szabad ilyen sorrendben és olyan sorrendben. Tehát az E-unió F, az az F-unió E, és az E-metszet F, az az F-metszet E. Ezen nem lepődik meg senki. Hát akkor írom így, ahogy az előbb. Az E-metszet F, az az F-metszet E. Jó. Asszociativitás, az se nehéz. Asszociativitás, ez mit jelent? Ez az átzárójelezhetőség. Ha van 3 eseményem, ezek itt mind események természetesen, és veszem az F unióját a G-vel, és az eredményt meguniózom az E-vel, akkor ezt úgy is csinálhattam volna, hogy először az E-t uniózom az F-vel, és utána uniózom a G-vel, ami azt jelenti, hogy nem is kell zárójelezni, tehát szabad olyat írni, amit az előbb már írtam is egyébként, hogy E unió, F unió, G. Ennek van értelme, független attól, hogy milyen sorrendben csinálom, ez mindig ugyanaz. És ugyanez metszetekkel, tehát E metszet, F metszet, G, az ugyanaz, mint E metszet, F elmetszve a G-vel, ezért nem is kell zárójeleznem, hanem csak egyszerűen írhatom így egymás mögé. Ez is egyszerű. Ez is egyszerű. A disztributivitás az, ami szintén nem nehéz. Disztributivitás. Szintén nem nehéz, de azért ezt érdemes részben tartani. Tegyük fel, hogy veszem 2 halmaz unióját, az E-nek és az F-nek az unióját, és utána ezeket elmetszem egy G-vel. Az állítás az, hogy ez ugyanaz, mint hogyha metszettem volna az E-t a G-vel, utána megunióztam volna azzal, hogy az F metszve a G-vel. Oké? És fordítva is igaz, hogyha veszem az E metszetét az F-fel, majd ezt meguniózom a G-vel, akkor ezt szabad külön csinálni. Lehet az E-t uniózni a G-vel, és elmetszeni azzal, hogy F unió G. Oké? Ha valaki ezt be akarja bizonyítani, akkor lehet ilyen szép Venn-diagramokat rajzolni. Házi feladat 0 pont ér mindenkinek. Venn-diagramokkal. Ez látszik. Tehát vesz az ember 3 általános halmazt. Hogy kell általános 3 halmazt rajzolni, úgyhogy mindenki messen mindenkit. Ez az E, ez az F, ez a G. Megnézi az ember, hogy mi a bal oldal, megnézi, mi a jobb oldal. Besatírozom a bal oldal, csak hogy kicsit képbe legyünk. Mit kell csinálnom? Az E unió F, az itt fönt van, ez a 2 együtt. Ezt el kell metszenem a G-vel, tehát kell vennem a G-vel közös részét az E unió F-nek. Ez van a bal oldalon. Állítás ugyanez van a jobb oldalon. Jó? És akkor itt is ugyanígy ezt meg lehet csinálni, és az ember látja, hogy igaz. Jó? És aztán még egy fontos dolog van, amit úgy hívnak, hogy De Morgan szabály. Még egy fontos dolog, amit használni fogunk, és úgy hívják, hogy De Morgan szabály. Tegyük fel, hogy vannak eseményeink, EI, pontosabban E1, E2, hát most végtelen sokat fogok helyből itt föltenni, események, jó? És vesszük az unióját nekik, egyelőre most csak véges sokat fogok venni, de majd mindjárt végtelen sokat is fogok venni, tehát veszem az unióját ennek az eseményeknek, ennek veszem én a komplementumát. Az állítás az, hogy ez ugyanaz, mint a metszete az i egyenlő 1-től n-ig a komplementumoknak. Tehát szabad bevinni a komplementumot az unióba, csak éppen az unióból metszet lesz. Oké? Okay? Példa. Legyen az EI az, hogy az i-edik hallgatónál van esernyő. Legalább egy hallgatónál van esernyő, ez az unió. Nem igaz, hogy legalább egy hallgatónál van esernyő. Az ugyanaz, mint ha azt mondanám, hogy mindegyik hallgatónál nincs esernyő. Az első hallgatónál sincs esernyő, és a második hallgatónál sincs, és itt van. Oké? Mindenki érzi, hogy ez így van. A tetszőleges számú eseményre ki is lehet próbálni. Az állítás az, amiben nem fog belemenni. Végtelen sok eseményre is így van. Tehát, hogyha veszem a metszetét végtelen sok eseménynek, az unióját végtelen sok eseménynek, ennek akarom a komplementumát, azt lehet úgy is csinálni, hogy elmetszem a komplementumokat. És a dolog fordítva is igaz, azt innen most már könnyen be lehet látni, hogyha veszem a metszetet, először csak írom véges sokra, és a metszetnek veszem a komplementumát, az ugyanaz, mint hogyha a komplementumoknak venném az unióját. És aztán ezt is lehet végtelen sokra is csinálni. Tehát ide rajzolhatnék végtelent. Mondom a példát. Legyen az EI az, hogy az i-edik hallgatónál van esernyő. Ez a metszete azt jelenti, hogy mindenkinél van esernyő. Komplementum azt jelenti, hogy nem igaz, hogy mindenkinél van esernyő. Az ugyanaz, mint hogy legalább egy valakinél nincs esernyő. Oké? Okay? Tehát ez a komplementum és a metszet. Jó. Na most, akarok mondani egy pár szót mértékelméletről. Nem fogunk nagyon belemenni a mértékelmélet részletekbe, de egyszer-egyszer előkerül, és nem árt, hogyha mindenki hall róla egy kicsit. Úgyhogy egy pár szót azért akarok mondani. Tehát, elmondom, mi az a szigma algebra, röviden. Legyen omega egy halmaz, hát az eseménytér persze úgy fogunk rá gondolni. Egy omega halmaz részhalmazainak egy, nem volt elég ez a törlés, már látom. Tehát egy omega halmaz részhalmazainak egy F halmazát fogom nézni, egy ilyen írott F-fel fogom jelölni, egy F halmaza szigma algebra. Tehát először is próbáljuk meg fölfogni, hogy miről van szó. Veszek egy eseményteret, vagy bármilyen halmazt, és ennek bizonyos részeit tekintem. Jó? Tehát F egy részeinek egy halmazát nézem, ezért szigma algebra, hogyha a következőket tudja, ha maga az omega az benne van. Ugye a maga az omega is egy részhalmaz az omegának, ez benne van az F-ben. Aztán minden F-beli halmazra az ő komplementuma benne van az F-ben. És aztán, hogyha A1, A2, stb. Van F-beli halmazoknak egy ilyen sorozata, akkor ezeknek az uniója is benne van az F-ben. Hát ide most rögtön odaírom, hogy végtelen. Jó. A szigma szót azt akkor szokták odaírni, amikor ezt végtelenre is megkövetelik. Ha ezt csak véges sokra követelik, akkor a szigmát nem szokták mondani hozzá. Ez a szigma algebra definíciója, és akkor rögtön megjegyzés, ekkor az üres halmaz is benne van az F-ben természetesen, mint az omega komplementuma, és az sem nehéz látni, hogy a metszetek is benne vannak, tehát metszet i megy 1-től végtelenig, ai is benne van az F-ben minden ai-re, minden halmazrendszerre. Jó, ez a szigma algebra. Nyilván volt, akinek ez ismerős, de legyen ez azért itt rögzítve. És igazából, tehát ideírom, nem fogjuk ezt nagyon használni, de azért, hogy háttérben ott legyen, az F-beli, tehát igazából az F-beli halmazok, F-beli halmazokat nevezzük eseménynek. És ami a szigma algebra definíciója, az lényegében az, hogy egy eseményt szabad tagadni, egy eseménynek szabad unióját venni, és akkor ebből már következik, hogy metszetét is szabad venni, és végtelen soknak is szabad. Jó? Tehát ez a szigma algebra, és ilyeneknek fogjuk venni, ilyenekkel fogunk foglalkozni igazából. Ezekről fogunk majd valamit mondani, de hát igazából, hogyha van egy normális valószínűségi eseményhalmaz, vagy eseménytér, akkor igazából minden értelmes kérdéshez vonatkozó részhalmaz a szigma algebrabeli lesz, tehát ezzel sose fogunk majd igazán komolyan találkozni, csak hogy háttérben ott legyen. Itt lesz egy olyan dolog, amit egyszer-egyszer fogunk használni, és egy jó pufa dolog. Növekvő halmazrendszer a következő, inkább azt mondom, hogy eseményrendszer. Növekvő eseményrendszer az EI, I megy 1-től végtelenig, vagy akár 1-től n-ig, hogyha a következő igaz, az EI, az benne van az EI plusz 1-ben minden i-re. Oké? Okay? Tehát mit jelent ez? Van az E1, az E1 benne van az E2-ben, az E2 az E3-ban, és így tovább. Jó? Ezt hívjuk növekvő eseményrendszernek, vagy növekvő halmazrendszernek. Ekkor az EI, az i-edik ilyen, az ugyanaz, mint hogyha venném az unióját az összes neki és az összes korábbinak. Oké? Okay? Tehát az EI az ugyanaz, mint ha venném az unióját, és hogyha veszem végtelenig az uniót, ezen én nagyon felbuzdulok, és ha veszem végtelenig az uniót, aminek van értelme, ez benne van a szigma algebrába, azt úgy fogom hívni, hogy ő a limesze az EI-nek. Jó, tehát attól, hogy növekednek ezek az események, attól az utolsó az mindig egyenlő, hogyha valameddig elmegyek, mondjuk a négyesig, az mindig egyenlő neki és az összes korábbinak az uniójával. Uniót viszont tudom, hogy kell csinálni végtelenig, mert az benne a szigma algebrába, és ezért azt fogom nevezni a növekvő eseményrendszer limeszének. Itt nagyon fontos, hogy növekvő az eseményrendszer, tehát ezért tudtam limeszt csinálni. Na most ezt meg tudom csinálni csökkenőre is. Ezt persze meg tudom csinálni csökkenőre is. Csak előbb törlünk egy kicsit. Tehát mindenki ki tudja találni, hogy mi következik. Csökkenő eseményrendszer. Csökkenő eseményrendszer lesz a következő. Csökkenő eseményrendszer. Megint veszek eseményeket, tehát E1, E2, E3, stb. Ez egy csökkenő eseményrendszer, hogyha az EI-nek része az EI plusz 1 minden íre. És akkor megint rajzolok ábrát. Megint rajzolok ábrát. Az ábra az lesz, hogy itt van az E1, az E2 az része az E1-nek, az E3, E2 része az E1-nek, az E3 az része az E2-nek, és így tovább, és így tovább. És akkor az a negyedik, azt még hogy is lehet mondani? A negyediket még úgy is tudom mondani, hogy a metszete az összes eddiginek, 1-től 4-ig. Tehát az i-ediket általában ekkor az EI az metszete 1-től i-ig az EI-éknek. Viszont ezt tudom, hogy kell végtelenig metszeni az eseményeket, ez benne a szigma algebrába, tehát ezen felbuzdulva csökkenő eseményrendszer esetén meg tudom azt csinálni, hogy a limesz EI nek elnevezem azt, hogy metszet 1-től végtelenig EI. És ez benne lesz a szigma algebrában. Jó? Mert a metszet benne van a szigma algebrában, az unió is benne van. Tehát ennek van értelme szigma algebrán belül. Dehogy nem, bocsánat. EI. Jó? Oké. Mondok két egyszerű példát. Mondok két egyszerű példát, hogyha az omega véges, ez mit is jelent? Hogy véges sok különböző kimenetelen van a kísérletben, tehát az omega véges, azaz omega véges, akkor általában szigma algebrának a teljes hatványhalmaz szokás választani. Mi az a hatványhalmaz, mindenki tudja? Az omegának az összes részeinek a halmaza. Jó, tehát az omega minden része szigma algebra beli. Tehát az omega összes részeinek halmaza. Magyarul hatványhalmaz. Teljesen nyilvánvaló, hogy a hatványhalmaz tudja azokat a kikötéseket. Jó? Mondok egy másik példát. Szerintem a többség hallott róla, ha nem, akkor nem olyan fontos. Hogyha az omega, mondjuk a valós, pozitív valós számok, lehetne az egész valós szám, de most legyen a pozitív, például a számítógép élettartama, akkor szigma algebrának a Borel halmazokat szokták venni. Tehát ez a Borel szigma algebra. Jó, aki hallott róla mértékelméletben, analízisből, akkor erről van szó. Szerintem legtöbben hallottak róla, ha nem, akkor nem olyan fontos. Lehetne azt is csinálni, fölmerül az emberbe, hogy esetleg venni az R plusznak az összes részszámaizének a halmazát, ez túl nagy, ezt nem tudjuk kezelni. Tehát egy kicsit szűkíteni kell venni a nyílt intervallumokat, nyílt halmazokat, azokból kell készíteni egy szigma-algebrát, és ezt vesszük. Ez megint ilyen háttérinfo, ami úgy legyen meg, hogy erről beszélünk. Na most! Most már körülbelül tudjuk azt, hogy minek a valószínűségéről akarunk majd mondani valamit, akkor jöjjön az most már, hogy mi az, hogy valószínűség. Most definiálni fogom, mi az, hogy valószínűség. Épp itt az ideje. Tehát a kiindulási helyzet az, hogy van egy valószínűségi tér, egy omega, valószínűségi mező, van egy omega, és ezen van egy szigma algebra. Jó, egy olyan, mint amit az előbb néztünk. Ezen egy F-ből R-be menő függvény, nevezetesen a P, ilyen dupla szárú P-vel fogom jelölni, egy valószínűség, ha a következőket tudja. Tehát egy szigma algebrából, magyarul a valószínűségi teremnek bizonyos részhalmazaiból valósra menő függvény, egy valószínűség akkor, hogyha a következők tudja, minden szigma algebra beli halmazra a PA az nem negatív. Ez az első dolog. Tehát mit is csinál ez a függvény? Mit is csinál a P függvény? Eszik egy eseményt, veszek a szigma algebrából egy eseményt, azt beletettem neki, visszaad egy számot. Egy halmaz függvény. Halmazokhoz rendel számot. Jó? Tehát ez egy halmaz függvény. Lehet, hogy érdemes lenne ideírni azt is, hogy halmaz függvény. Tehát az első tulajdonság az, hogy ő nem negatív. A második tulajdonság az, hogy megszámlálhatóan additív, ami a következőt jelenti. A következőt jelenti, hogyha E1, E2, stb. Események, tehát szigma algebra beli halmazok, kölcsönösen kizáróak, hogyha ezek a szigma algebra beli események kölcsönösen kizáróak, ami mit is jelent? Azt jelenti, hogy bármelyik kettőt veszem, az ő metszetük, az az üres halmaz. Jó, tehát hogyha kölcsönösen kizáró eseményeket veszek, akkor a valószínűsége az ő uniójuknak, akár véges sok, akár végtelen sok, én most rögtön végtelen sokkal írom, az ugyanaz, mint a valószínűségek összege. Jó, ez a második dolog. A harmadik dolog az az, hogy egyre normált. Harmadik az, hogy egyre normált, ami azt jelenti, hogyha veszem a legnagyobb szigma algebra beli halmazt, ami maga az omega, akkor ennek a valószínűsége az 1. Tehát nincs 125%-os valószínűség. Jó? ha ezt a hármat tudja egy ilyen halmazfüggvény, szigma algebrából valósra menő halmazfüggvény, akkor őt úgy hívom, hogy valószínűség. Ő egy valószínűség. Jó? Aki látott már mértéket, az persze ráismert, hogy ez egy mérték. Ez annyival speciálisabb, mint egy mérték, hogy ez egyre van normálva. Tehát nekünk anno az analízis tanárunk a valószínűség számításról annyit mondott, hogy egy mérték, ami egyre van normálva, és akkor mentünk tovább. Jó? Mi egy kicsit részletezzük azért. És akkor így együtt az omega fp-t, ezt a hármast szokták valószínűségi mezőnek nevezni. Valószínűségi mező. Tehát van egy alaphalmaz, az omega, van egy szigma algebra, ami megmondja, hogy milyen események vannak benne az én kísérletemben, és aztán van egy valószínűségi mérték ezen, vagy egy valószínűség ezen. Jó. Na most a szigma algebra, az előbb láttuk, hogy miféle dolgokat tartalmaz, halmazoknak a metszeteit szokta tartalmazni, komplementumait, ilyen dolgokat. Pontosan ezeknek tudom valószínűségét mondani. Tehát valahogy úgy van összeillesztve az egész dolog, hogy értelmes eseményeket tudok metszeni, tudok uniózni, tudok komplementumokat képezni, ilyeneknek a valószínűségéről van értelme beszélni. Mert a valószínűség ott van definiálva. Jó? Mező. Ez így mező. Maga P-t szokták valószínűségi mértéknek hívni. Valószínűségi mérték. Az pedig a P szokott lenni. Jó? Oké. Néhány nagyon egyszerű példát hadd mutassak. Ez a fél év ez ilyen példákról fog szólni, de először egy-két nagyon egyszerűt mutassak. Például érmedobás, maga az esemény tér, az ugye egy darab érméről beszélek, maga az esemény tér az persze két elemű, és mi a valószínűség egy szabályos érménél ennek a két elemnek? Hát nyilván fél-fél. Jó? A teljes omegának a valószínűsége az 1, az üres halmaz valószínűsége az persze 0. Akkor mondok egy másik példát. Egy kockával dobok, egy darab kocka dobása, és hát annak a kimenetele, ugye az omega az az volt, hogy 1-től 6-ig. Mi a valószínűsége annak az eseménynek, hogy 2, 3, 5? Hát ennek az omegának igazából 6 darab elemi eseménye van, ezt ideírom. Ez a 6 darab, ezeket úgy hívjuk, hogy elemi esemény. 6 darab elemi esemény van ebben a kísérletben. Ebben az eseményben, hogy 2, 3, 5, ez egy esemény. Ez az az esemény, hogy vagy 2-es, vagy 3-as, vagy 5-ös dobtam. Ebben 3 ilyen szerepel. Ez a 3 elemi esemény, az elemi események mindig kizáróak. Tehát ezek igazából, ez a 3 darab elemi esemény, ezek egymást kölcsönösen kizárják. Ezért szabad a valószínűséget úgy számolni, mint unió. Először úgy, mint uniónak a valószínűsége, tehát 1 unió, 3 unió, 5, és a kizáróság miatt szabad összeadni a valószínűségeket. Most persze komplett trivialitásokat rajzolok a táblára. Minden ilyen elemi eseménynek a valószínűsége szabályos kockánál 1/6. De, bocsánat. Minden ilyen elemi eseménynek a valószínűsége 1/6, tehát a válasz az az, hogy 3/6. Most ez egy nagyon óvodás példa volt, de hát így működik a dolog. Egy nagyon fontos dolog, amíg a tábla leereszkedik közénk, hogy ott a megszámlálhatóan additív esetben az, hogy az unió valószínűsége, az valószínűségek összege, ez nagyon fontos volt az, hogy az események kölcsönösen kizáróak. Általános esetben ez nem igaz. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy itt az események kölcsönösen kizáróak. Nyilvánvaló, hogyha ezt megunióznám azzal, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor a kettő uniója az nyilván nem másfél valószínűségű lenne, mert ezek nem kizáró események lennének. Igen. De megszámlálhatóan végtelen. Végtelenből két fajta van, a megszámlálható meg a kontinuum. Jó? Megszámlálható az, amit meg tudok számolni, tehát amiket bijekcióba tudok állítani a természetes számokkal, és itt mindig ilyenről van szó. Tehát föl tudom sorolni, hogy E1, E2, E3, stb. Oké? És hogyha indexelném mondjuk a valós számokkal az eseményeket, akkor ezt nem tudnám megcsinálni. Tehát annyira sok eseményt nem tudok kezelni. Igen. Persze. Persze. Hogyne? Hogyne? Tehát itt feltettem, ez itt egy feltételezés. Ez az 1/6, 1/6, 1/6, ez egy feltételezés, feltettem, hogy a kocka jó. Cinkert kockával ez természetesen máshogy néz ki. Persze. A kimenetel véletlenszerű, de a véletlenből sokféle van, hogyha a kockát megcinkelem, az is véletlen, csak egy másfajta véletlen. Tehát hozhatok én egy olyan kockát, hogy 1/2 valószínűséggel 6-ost mutat, és 1/10 valószínűséggel mutatja a többit. Fejenként. Az véletlen, csak egy torzított véletlen. Az nem az a véletlen, amit úgy az igazságérzetünk jónak vél, de attól még ez egy véletlen. Nyilván mindenki találkozott már ilyen véletlennel. Ilyen van. Sajnos ezt kezelni kell. Jó. Néhány egyszerű állítást szeretnék mutatni. Néhány egyszerű állítást szeretnék mutatni, ami a definícióból következik. Elég könnyen kihozható, hogy a üres, a lehetetlen eseménynek a valószínűsége az nulla kell, hogy legyen. Aki nem hiszi, járjon utána. Axiómákból, tehát ezekből a definícióból hozza ki azt, hogy az üres halmaznak a valószínűsége az nulla kell, hogy legyen. Akkor itt egy másik állítás, ez azt akarja, hogy állítás, egyszerű állítás. Ha veszek egy eseményt, és annak a komplementumát, akkor ennek a valószínűsége az 1 mínusz az eredeti esemény valószínűsége. Például ebből is következik az. Jó? Hogy lehet ezt csinálni? Hát nagyon gyorsan, hagyj mutassam meg, hogy mi a helyzet. Az E és az E komplementum, ezek kizáró események. Az ő metszetük nulla. Úgy van definiálva. Jó? És ide írom. Tehát az E metszet, E komplementum az üres. Mi az uniójuk? Hát az pedig a teljes omega. És akkor egyszerűen föl lehet írni azt, hogy a teljes omegának a valószínűsége az 1, ami az E unió E komplementum, a teljes omega, tehát ennek a valószínűsége 1. A kizáróság miatt, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy csak is azért, mert kizáróak, ezért szabad összeadni a valószínűségeket, és már is kész vagyok. Ha ezt átrendezem, akkor pont kijött az, amit akartam. Tehát így megy egy ilyen nagyon egyszerű bizonyítás. Na most... Itt jön egy másik egyszerű állítás, ez már egy érdekesebb darab. Szita formula két eseményre. Szita formula két eseményre. Mindig azt mondtam, hogy ha van két kizáró eseményem, akkor az unió valószínűségét könnyen tudom számolni, de mi van akkor, hogyha nem kizáróak az eseményeim? Legyen E és F esemény. Állítás, hogy akkor az uniónak a valószínűsége, az a valószínűségek összege, de túlszámoltam magam, le kell vonni a metszetnek a valószínűségét. Ez a szita formula két eseményre. Jó, ezt gyorsan bizonyítsuk be. Rajzoljunk egy ábrát, hogy jól lássuk, miről beszélünk. Van két eseményem. Először is, mielőtt bebizonyítom, szemléletesen miről van szó. Hogyha szeretném ennek az egésznek a valószínűségét, a valószínűségre lehet úgy gondolni a Venn-diagramoknál, mint egyfajta területre. Hát nyilván nem pont terület, de valami olyasmi. Ha ennek az egésznek a területét szeretném, akkor azt csinálhatom úgy is, hogy veszem az E-nek a területét, hozzáadom az F-nek a területét. Mi a baj, hogy a középső részt kétszer számoltam. Akkor vonjuk le egyszer. És akkor már is ott vagyok. Ez az intuitív érvelés, de azért csináljunk egy rendesebb formális bizonyítást. Azt fogom mondani, hogy az E unió F-et föl fogom bontani két részre. Egyik rész lesz az E, az egyik rész lesz az E, a másik rész pedig lesz az F-nek azon része, ami nincs benne az E-ben. A másik rész lesz az F-nek azon része, ami nincs benne az E-ben, azt úgy fogom írni, hogy E komplementum metszet F. Tehát a közös része az F-nek és a világnak N kívül. Jó? Ez a kettő, tehát ez, meg ez a kék, ezeknek nincs közös része, ezek kölcsönösen kizárják egymást, egészség. Ezek kizáróak. Ha ezek kizáróak, akkor szabad a valószínűséget, az unió valószínűségét úgy számolni, mint a valószínűségek összegét. Tehát akkor szabad azt írni, hogy ez a PE, meg a PE komplementum metszet F. Oké? Okay? Azért, mert kizárólag egészség. Jó. Na most, azt állítom, hogy az E komplementum metszet F-et, azt viszont tudom úgy számolni, hát ez ránézésre is látszik, hogy veszem az F-nek a valószínűségét, és ebből kivonom a metszetnek a valószínűségét. Ezt például onnan is lehetne látni, hogyha nem hiszi el valaki így ránézésre, akkor mondhatnám azt, hogy ez meg ez egymást kizárják, és a kettő uniója pont kiadja az F-et, és ha ezt átrendezem, akkor pont ezt kapom. Jó? És akkor már is kész vagyok. Ez a PE meg a PF mínusz PE metszet F. Tehát bebizonyítottam, amit kell. Két eseményre. Jó. Amit itt felhasználtam, azt érdemes külön is kiírni. Amit ott az előbb felhasználtam, azt érdemes külön is kiírni, hogyha az E része az F-nek, akkor a P F minusz E az egyenlő a P F minusz a P E. Rajz. Hogyha az E benne van az F-ben, akkor a különbségnek a valószínűsége az a valószínűségek különbsége. Ránézésre is nyilvánvaló, aki nem hiszi, adja össze ezt azzal, két egymás kölcsönösen kizáró esemény valószínűségek az összege, azt lehet unió valószínűségébe írni, az unió viszont pontosan az F. Jó, tehát ez megint egy ilyen nagyon egyszerű dolog. És ebből mellékesen az is következik, következmény, ebből mellékesen az is következik, hogyha az E benne van az F-ben, akkor az E-nek a valószínűsége az kisebb egyenlő, mint az F-nek a valószínűsége. Egyszerűen azért, mert ez nem lehet negatív. Jó? Azaz, legyen az E az, hogy négyes dobtam, legyen az F az, hogy páros dobtam. Agyon cinkelem a kockámat, tehát elviszem az 1/6 valószínűségeket össze-vissza. Akárhogy csinálom, a négyesnek a valószínűsége sose lehet nagyobb, mint a páros dobás valószínűsége. Nyilvánvaló, de azért nem állt ezt hangsúlyozni. Jó. Na most, szeretném akkor a szita formulát egy kicsit tovább vinni. Két eseményre láttuk a szita formulát. Most meg fogom mutatni, hogy néz ki ennek eseményre. Itt a formula N eseményre következik. Tegyük fel, tehát szita formula N eseményre. Legyenek E1, E2, stb. EN események. N az egy pozitív, legalább 2 egész szám. És szeretném tudni, hogy mi a valószínűsége az ő uniójuknak. Amennyiben ezek az események kölcsönösen kizárólag lennének, amit nem tettem föl, de azok lennének, akkor az egyik axiómánk, vagy egyik definíciónk az volt, hogy az unió valószínűsége egyszerűen a valószínűségek összege. Lenne, bocsánat. Ezt nem tettük föl, tehát lássuk, hogy mi az igazság. Az igazság az, hogy el szabad kezdenem úgy, hogy összeadom a valószínűségeket. Mi a baj ezzel, hogy a kettes metszeteket, azokat kétszer számoltam. Igaz? Mert minden kettes metszetet, meg az E1, E2 metszetét megszámoltam az E1-ben is, meg az E2-ben is. Hát tegyük jóvá, vonjuk le a kettes metszeteket. I1 kisebb I2... PEI1, metszet EI2. Levontam a kettes metszeteket. Van egy probléma. A hármas metszeteket itt megszámoltam háromszor, de itt le is vontam háromszor. Az E1, E2, E3 metszetét, azt levontam egyszer az E1, E2-ben, egyszer az E1, E3-ban, egyszer az E2, E3-ban. De egyszer nekem azért kéne. Tehát háromszor megszámoltam, háromszor levontam, az nem lesz jó. Egyszer kéne. Tegyük jóvá. Adjuk hozzá a hármas metszeteket. Tehát veszem az összes lehetséges indexet, amik egymástól különbözők, mondjuk ilyen sorrendben, és veszem a hármas metszeteket, tehát három darabot elmetszek. Tessék utána gondolni, hogy baj van a négyes metszetekkel, túl sokszor vannak megszámolva, le kell őket vonnom. Tehát elmetszem az EI1-et, az EI2-t, az EI3-at, az EI4-et. És így tovább, ha jól meggondolja az ember, az ötös metszetekkel még mindig probléma van. Ez így megy, és a végén mindjárt ide rakok még valamit. Az utolsó, amivel tennem kell valamit, az az N-es metszetek. N-es metszetből csak egy darab van, az, hogy E1, metszet E2, stb. EN. Így van, pontosan. Alternáló előjelet kell ide betennem. Ha kettő eseményem lenne, akkor itt véget érne a móka, és egy mínusz egyel végződnék. Ha három eseményem van, akkor idáig tart a móka, plusz egyel végződök. Ide tehát be kell tenni egy mínusz egy az N mínusz egyedikent, vagy N plusz egyedikent. Én jobban megszoktam az N plusz egyet, úgyhogy hadd tegyek N plusz egyet ide, ugyanazt természetesen. Jó? Tehát ez a szita formula N darab eseményre. Jó, megjegyzés, az, amit itt láttunk a bal oldalon, megjegyzés, ez itt mellékesen egyenlő 1 mínusz a komplementumok metszetével. Ugye De Morgan azt mondta, hogy ha ennek veszem a komplementumát, akkor azt úgy kell csinálni, hogy komplementumokat elmetszem. Bemegy a komplementum az unió alá, de metszetet csinál az uniókból. Tehát néha előnyös lesz az, hogy van nekem egy csomó eseményem, és meg akarom kérdezni, hogy mi a valószínűség annak, hogy az első sem, meg a második sem, meg stb. Az egyik se teljesül, akkor néha előnyös lesz ezt úgy csinálni, hogy ennek az egésznek veszem a komplementumát, és aztán az unióra alkalmazok egy szita formulát. Jó, tehát lesznek majd ilyen példáink. Jó, ez az egyik megjegyzés. A másik megjegyzésem, hogy a jobb oldal az alternál. A jobb oldal alternál. Jobb oldal alternál, ami mit jelent? Azt jelenti, hogy a unió valószínűsége az kisebb egyenlő, mint a szumma valószínűségek, de nagyobb egyenlő, mint a szumma valószínűségek, mínusz a szumma kettes valószínűségek. De megint kisebb egyenlő, mint az 1-es mínusz 2-es plusz 3-as. És megint nagyobb egyenlő, mint az 1-es mínusz 2-es plusz 3-as mínusz 4-es. Tehát ahogy egyre újabb szummákat veszek itt bele a jobb oldalba, úgy néha fölé, tehát fölváltva hol fölé, hol alálövök a bal oldalnak. És aztán a legvégére pont sikerül eltalálni a bal oldalt. Jó? És hogyha azt is mindenki látja, hogyha az E kölcsönösen kizárólag, akkor a jobb oldalon mindenki nulla. És akkor visszakapom azt az axiómát, hogy kölcsönösen kizáró események uniójának a valószínűség az a valószínűség összege. Ezt is mindenki látja. Jó, ez gyakorlaton lesz, ha minden igaz, bebizonyítva. Kiadtam a nemes feladatot a gyakorlatvezetőknek. Ennek van egy szép induktív bizonyítása, amit, hogyha minden jól megy, akkor gyakorlaton mindenki meg fog látni. Úgyhogy akkor én azt gondolom, hogy itt most befejezzük, időnk lejárt. Jövő hétfőn akkor ugyanitt.